Kedves gyülekezet, egy igehirdetés sorozatban vagyunk együtt. Ezt azok kedvéért is mondom, akik most vannak esetleg először, vagy nem a gyülekezetbe rendszeresen járó tagok. Akik itt vannak, ők már tudják fejből, hogy a gyülekezetünk igehirdetés sorozatának a címe a Kősziklára épült ház. És ebben az egész tanévben a hegyi beszéd van velünk. És azt keressük, hogy mik azok az alapvető tanítások, amivel Isten az életünket meg akarja erősíteni, szilárdítani. Ilyen alapvető dolgokról van szó. Hisszük, hogy erre van most szükségünk. Gyülekezetként is, egyénileg is, ezekben az időkben nagyon-nagyon fontos ez. Ebben az igehirdetés sorozatban pedig most már ott tartunk, amikor Jézus a törvény magyarázatával foglalkozik, és így olvasom a Máté evangélium 5. részéből a 21-től a 26. verset. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, megérdemli az ítéletet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik testvérére, megérdemli az ítéletet. Aki pedig azt mondja testvérének, ostoba, megérdemli, hogy a nagy tanács elé kerüljön. Aki pedig azt mondja, bolond, méltó a gehenna tüzére. Amikor tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott az ajándékot az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb testvéreddel, és akkor tér vissza, és vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel idejében, amíg együtt vagy vele az úton, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és börtönbe ne kerülj. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillérig. Ha ezeket a szavait Jézusnak is komolyan vesszük, akkor elég nehéz helyzetben vagyunk. Mert ki az közülünk, aki még nem mondta volna, akár csak a mai napom bárkire, hogy bolond vagy, nem mondok ilyen csúnyább szavakat, vagy ki az, akit nem öntött el a dű vagy a harag. És akkor ezek szerint akkor gyilkolunk. Mert valami ilyesmit mond itt Jézus. Hadd kezdjem egy személyes példával. Tegnap, mikor az igehirdetést befejeztem, eljutottam a végére, lenyomtam az utolsó mentést, bezártam a gépet, és azt éreztem, hogy nagyon jól átjárt engem is ez az üzenet, és tényleg, és a szabadítást éltem meg, és hasonlókat, és elmentem futni. És futás közben teljesen random módon az egyik sarkon kifordult valaki elém, mármint így gyalog, és ez a valaki egy olyan személy volt, aki anno egyszer, réges-régen, a nagy lányunknál így edzőként jelen volt egy helyzetben, amikor is ő megsérült, nagyon súlyosan, úgyhogy nem tudott fölkelni a földről, és így kivonszolta magát a pálya szélére, annyit mondott neki, hogy nem kell túlreagálni, és az a lég, hogy ott hagyta egy gyereket, a végén is az osztálytársak szóltak, hogy hívják a mentőt, és műteni kellett, és nem tudom is oda. És egy szülőként azért elég dühös voltam erre az emberre. Utána így elmondtam neki, meg úgy majd rendeztük, na képzétek el, hogy megírom ezt az igehirdetést, elmegyek futni, és így előjön. És ránéztem, és értitek, ez egy rendezett dolog, azt gondoltam, így megláttam, és úgy elöntött a dű, hogy ezt nem tudom elmondani. Biztos megvan, amikor ilyen nem tudom, hogy ki mennyire látott ilyen ninzsás filmeket, de amikor valaki így álló helyéből így felmegy egy ilyen ninja pózba, és így tényleg így az ad velem, hogy így legszeresebben így lerúgnám, vagy valami ilyesmi. És ezt azért mondom el nektek, mert hogy nyilván nem történt semmi. Tehát, hogy nem történt semmi. Én futottam tovább, ő észre se vett engem, mert nagyon messze volt. És aztán így aztán gondolkoztam, hogy jó ég, első gondolat, én ma erről nem fog prédikálni. Ezek után a második, hogy ez ennyire fájó ez a dolog, de hát már ez rendezve van évek óta. És aztán utána valahogy így megnyugodtam abba, hogy hát így működik a szívünk, és valahogy valami ilyesmiről beszélt Jézus, hogy ezzel mindig dolgunk lesz, és hogy ennek bizony súlya van. Igen, három irányba szeretném ezt az igét most nektek egy kicsit kifejteni, vagy közelhozni. Az első, hogy mit tanít Jézus a ne ölj parancsolatról, aztán a megbékélés jelentőségéről, végén pedig arról, hogy hol a helye akkor a haragunknak mégis. Ne ölj! A legtöbb ember azt gondolja, hogy ez az a parancsolat, ami ellen nem vétett. Hiszen nem okozta más halálát, akár tudatosan, akár gondatlanságból. És Jézus nem véletlenül kezdi ezzel, valószínűleg abban a korban is a legtöbben azt gondolták, hogy ez az a dolog, ami a legkevésbé érdekli őket. És nagyon egyszerűen fogalmazva, Jézus azt mondja ebben a törvénymagyarázatban ezen a ponton, hogy a gyilkosság az nem a tettekkel kezdődik. A gyilkosság nem akkor indul el, amikor valaki megtesz valamit, hanem ez sokkal-sokkal régebben van. A gyilkos tettekről, szavakról és gondolatokról szeretnék röviden szólni. Amikor Jézus azt mondja, hogy megmondatott a régieknek ne ölj, és utána azt mondja, hogy én pedig azt mondom nektek, akkor nem helyezi hatályon kívül azt, hogy egyébként a tettek sem jók, szóval a gyilkos tettek sem helyén valók. Hiszen megerősíti ezt, és nem sokkal néhány verssel ezelőtt azt mondta, hogy megmondatott, nem csak azt mondta, hogy megmondatott a régieknek ez és az, hanem hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt. Emögött pedig az a tanítás áll, ami teljesen világos volt Jézus hallgatóinak is, hogy Isten az élet ura. A ne ölj parancsolat az életet védi, és egy tisztelet tulajdonképpen Isten felé, hiszen ő az, aki adhatja, és ő az, aki elveheti az életet. Isten az élet védelmezője, mert az élet szent. Az élet Isten ajándékozója, Isten ajándéka. És igen, ő az, aki adja, és ő az, aki elveszi. Ebben olyan könnyen bele lehet helyezkedni, hogy igen, hát végül is nem rajtunk múlik, de egyébként ezzel kapcsolatban is lehetnek akár nehéz érzéseink és fájdalmunk is. Hiszen Isten, a mennyei Atya lehetséges, hogy számunkra érthetetlen módon rendelkezik életről és halálról. Nem tudom, volt-e ilyen tapasztalatotok, vagy akik itt ültök, van-e az életetekben olyan személy, akit el kellett veszítenetek? És ezt most azért hozom be, mert sokaknak azért nehéz ez a parancsolat, és azért nehéz ezt elfogadni, mert az életnek sem a kezdete, sem a vége nem feltétlenül úgy történik, ahogyan azt mi szeretnénk. És egész más erről beszélni, mint egy igazságról, és egész más átélni ennek a valóságát a saját életünkben. Minden esetre az ember számára Isten ezt megtiltja, és azt mondja, hogy az életet nem veheted el. És ez akkor is igaz, hogyha különféle határhelyzetek lehetnek, és ezen a mai igehirdetésen nem fogok olyan kérdésekbe belemenni, mint például az önvédelem, vagy a háborúnak a kérdése, stb. Jézus azonban jóval szigorúbban értelmezi ezt a parancsolatot, mint csupán azt, hogy ne gyilkoljunk. A szavak a gondolatok szintjére visz bennünket. A gyilkos tettek tehát egyértelműen nem helyesek Isten előtt. Na de mi a helyzet a szavakkal? Tulajdonképpen Jézus nem más tesz, mint a parancsolatnak a gyökereig hatol le. Ha szavaiddal bántod a másikat, akkor már gyilkossá válsz. Két szót említ itt, vagy két kifejezést. Az első szó az a megvetésnek a szava. Így adhatnánk vissza ezt a megvető szót, valahogy is így lehetne fordítani, amikor valaki azt mondja valakire, hogy hitvány. Azt is jelenti ez a szó, üresfejű, ostoba. Erre van egy szavunk a magyarban, de ezt most nem szeretném kimondani, mindenki tudja pontosan, hogy ez micsoda. És ez egy valamennyivel alacsonyabb fokú ítélettel jár, csupán a nagy tanács elé való hordozással, mintha valakire azt mondod, hogy bolond, ami gyakran az istentelennek a szinonimáját jelenti, azért nem más jár, mint az örök kárhozatnak a tüze, a gyehenna. És hogy itt ülünk és hallgatjuk ezt, biztos, hogy sokakba felmerül az, hogy nem túlzás ez. Nem túlzás ezt mondani, hogyha valaki azt mondja valakire, hogy bolond, vagy hogy istentelen, ostoba, akkor azért ekkora következménnyel jár, az ekkora büntetést érdemel. Hát pont azt olvassuk, hogy Jézus emberré lett, hát nem tudta, hogy hogy működik az ember. És még nincsen is felsorolva egy csomó olyan dolog egyébként, ahogyan lehet véteni mondjuk a szavainkkal. Gondoljunk csak a megalázó szavakra. A verbális agresszió sokszor kifinomultabb, mint a tettek. Gondoljunk csak a megvetésre, a gúnyra, a pletykára, vagy ha már sok iskolás van közöttünk, a bullyingra, ami az iskolák nagy részében, de a legtöbb emberi közösségben jelen van. És lehet, hogy valaki így felhördül magába, hogy hát nehogy ne mondhassak már negatívat bárkire. Ha egyszer igaz, ha egyszer ott van a számom, most hallgassam el, és ne mondjam ki. Akkor fogjuk tudni ennek a jelentőségét megélni, ha életünkben egyszer is voltunk a másik oldalon. Ha átéltük azt, hogy szavak, pusztán szavak, amik elröppennek, hogy tudnak sebezni. Lelkigondozói helyzetekben, mindenféle helyzetben, emberekkel beszélgetve, több éve vagy évtizede egyszer elhangzott szavak olyan sebeket tudnak ejteni az ember lelkén, ami miatt nem tud kiegyensúlyozott és stabil ember lenni. Ami fáj, ami nem gyógyul, ami mérgezi a lelkünket, ami egy minősítés volt adott helyzetben. Szóval, hogyha úgy gondolod, hogy hát azért ez kicsit túlzás, akkor hadd mondjam neked, hogy nem az. És semmiképpen nem az ennek az ige hirdetésnek az üzenete, és ezt se azért mondom, hogy vigyázz a szádra, fiam, vagy lányom, vagy testvérem, hanem annak az Isten elé tárása inkább, hogy nem tudunk a szavainkra vigyázni, Uram. Szükségünk van a te szabadításodra, mert a szavainkkal, ahogyan tudunk gyógyítani, sebzünk is, és ez újra és újra történik, és ennek nagyon nagy jelentősége van. Nem jobb emberré kell válni, hanem a kegyelemnek átadni magunkat, és megszabadított embernek. És ne legyintsünk ezekre a dolgokra. Nagyon sok ilyen iskolai bántalmazás is, vagy bármilyen közösségben, amikor így szavakban bántalmaznak embereket, ez azért történik, mert a többség azt eltűri. Meg azt mondják, hogy ó, ez a legjobb, idézőben legjobb, ó, ez csak vicc. Hát akkor vicc, hogyha mindenki nevet rajta. Akkor vicc, hogyha a másik is elismerés elfogadja. És bizony, ez gyakran nincs így. Szóval gyilkos szavak. A harmadik pedig a gyilkos gondolatok. Mert hogy Jézus nem csak a szavakról beszél, hanem rámutat arra, hogy igazából ezek mögött az ember szívében az gyilkosságnak az érzelmi előzménye van, ami nem más, mint a harag. A legmélyéig, a szív legmélyéig mutat rá a hibára, a bűnre, és ez azért jó, mert Jézus nem egy tüneti kezelést akar nyújtani, hanem azt szeretné, hogy a szívünk mélyén gyógyuljunk. A gyilkos gondolatok, a megérlelt bosszú mind-mind a dédelgetett, el nem engedett haragból erednek. Ha valaki azt mondhatta, hogy nem túlzás ezeket a szavakat minősíteni, akkor most is mondhatja, hogy hát nem ár, már haragod is lehet. Nem mondom ki, nem szemzek, de legalább hadd érezzek haragot, legalább belül hadd fortyogjak. Nem lehet haragudni. Az egyik írás magyarázó egyébként az arra utal, hogy hát igen, a harag az egy valós emberi érzés, meg ott van, de vajon mi vezérli a haragot? És elég hosszan ír erről, hogy nagyon sokszor a harag mögött egy büszkeség van, hiúság, vagy rossz indulat, esetleg bosszúvágy. Természetesen van a haragnak olyan forma, és meg végén fogok beszélni, ami egészségesen feljön valakiben, hogyha meg akarja magát védeni. Csak az a baj, hogy nagyon nehéz elválasztani azt magunktól, hogy a haragot mi minden motiválja, mi minden indítja el bennünk. Ezért Jézus azt mondja, hogy a gyilkos gondolatok, a harag nem jó, és elé kell vinni, és valamilyen módon az ő szabadítására van szükségünk mindebből. De végén fogom ezt részletesebben kifejteni. Csak egy dolgot hadd emeljek itt ki. Beszélgettem valakivel erről az igéről, egy testvérrel, nem ebből a gyülekezeti közösségből, beszélgettem vele, és azt mondta, hogy hát igen, ráadásul ez a harag, ezek a gyilkos gondolatok nem mindig mások felé irányulnak, hanem olykor saját magunk felé. És ő nagyon meglepődtem, mert nekem ez eszembe se jutott volna, de így ahogy mondta, arra jöttem rá, hogy hát igen, ez sajnos tényleg így van. Gondold el azt, amikor akár saját magadat hibáztatod, és saját magad felé fordul a harag. Az ember saját magában dédelgetett haragból és fantáziákból születnek az öngyilkos gondolatok. Azok, amelyekről általában nyilván senki nem beszél, mert szégyeli, keresztényként meg főleg nem, mert az dupla szégyen, hogy valaki Isten gyermeke is néha arra gondol, hogy nem akar élni. És ezt most nagyon szeretném aláhúzni, mert ennek nagyon nagy jelentősége van. Igen, a gyilkos gondolatok bennünk nem feltétlenül másfelé irányulnak. És hogyha ez téged érint, akkor hirdetem neked az evangéliumot, hogy Jézus Krisztus szeret téged, meghalt érted és megváltott, és Isten nem haragszik rád Krisztusban. A magad ellen való harag az nem az Istennek a hangja. Ne dédelgesd, mert ez hazugság és méreg. Megkérdeztem ezt a testvért, hogy ő mit kezdett ezekkel a dolgokkal. Mit kezdett azzal, amikor őt ez kínoszta? És azt mondta, hogy nagyon sokáig tehetetlen volt vele szemben, majd egyszer eszébe jutott egy imádság a Bibliából, egy olyan szó, amit Jézus mondott, és ebben a helyzetben, pedig ő nem ilyen típusú, hogy ezt gyakran használja, amikor ez elkezdte kínozni, azt mondta, hogy távozz tőlem, Sátán. És azt mondta, hogy rájött, hogy hogy a gonoszról írja azt a Szentírás, hogy ő embergyilkos volt kezdettől fogva. És lassan-lassan, néhány héten belül így megszűnt ez a dolog. Ezt azért tartottam fontosnak kimondani, mert gyakran talán a mi figyelmünket is elkerüli, hogy a gyilkos gondolatok nem feltétlenül másfelé irányulnak. Na de mi az út és a megoldás? Másodszor a megbékélésről szeretnék beszélni. Jézus két példával is aláhúzza a megbocsátásnak, a megbékélésnek a jelentőségét. Az első kép a templomi áldozat bemutatásának a folyamata. Abban a korban az emberek számára ez egy nagyon szent és nagyon fontos lelki történés volt, és valószínűleg nagyon meghökkentek ezen a dolgon. Hogyha viszed fel az áldozati ajándékodat, ha mész az Isten házába, vagy mész az Istennel való közösségbe, és akkor jut eszedbe, hogy valaki felé van egy rendezetlen dolog, akkor hagyd ott azt az ajándékot, menj el és rendezd el, és utána mutasd be az áldozatot. Ennek két oldala is van, az egyik az, hogy nagyon felemeli a rendezésnek a szükségességét. Nem tudnál hogyan elmondani, és próbáld a saját életedbe belerakni ezt a képet. És nem szeretném itt teljesen ilyen profán irányba elvinni, de mondjuk képzeld el, hogy megérkezett az a várva várt csomag, amit nagyon-nagyon régóta vársz, és megérkezett a csomagkiadó automatában, megjött róla az üzenet, és mindenen átmész, hogy átvedd a nem tudom mit. És Isten azt mondja, hogy mielőtt ezt megtennéd, és ha útközben eszed őt, akkor szakítsd meg ezt a folyamatot, menj el és rendezd el, és utána add át magadat annak az örömnek. Másrészt pedig a spirituális, a lelki életünkre nézve is nagyon fontos szerepe van ennek. Hogyha az Isten elé járulsz, akkor amennyire emberileg lehet, rendezd előtte a dolgaidat. Szokták tőlem néha kérdezni egyébként úrvacsorai közösségben, hogy az úrvacsorai közösség előtt mennyire kell rendezni így az esetleges vitás kérdéseinket, mennyire kell megbocsátani. És azt szoktam mondani az embereknek, hogy törekednünk kell rá, de amiatt ne tedd azt, hogy itt vagy már az úrvacsorán, és eszedbe jött valami, hogy nem jössz ki úrvacsorázni. Számtanszor volt már ilyen, hogy valaki azt mondta, hogy közben jöttem rá, hogy valakivel valamit nem rendeztem, és akkor nem jöttem ki úrvacsorázni. És azt gondolom, hogy ez nem jó. Ha már itt vagy, akkor gyere. De amennyire lehet előtte, igenis, dolgunk akár számba venni, és ilyen kellhetetlen beszélgetésekre is akár sort keríteni. Nem azért, hogy letudjuk, hanem nem mindegy, hogy hogyan járunk Isten elé. Tudjátok, miért fontos ez? Mert az életünk tele van rendezetlen kapcsolatokkal, sebekkel, haraggal, gyűlölettel, bosszúval, keserűséggel, és folyamatosan így járulunk Isten színe elé, akkor ez egy nagyon nagy belső ellentmondást eredményez. Igazából megtanít arra, hogy az Istennel való kapcsolat az így leválasztható a mindennapi eseményekről. És Jézus azt mondja, nem. Békülj meg azzal, akivel panaszod van, és aki felé a szívedben ott van a harag. A második kép a törvényszéki helyzetet idézi elénk, és ez egy nagyon érdekes kép, mert úgy néz ki, hogy itt annak, akinek meg kell bocsátani, a saját érdeke, hogy ezt megtegye. Hát békülj meg vele, mert ha nem, akkor csak peres úton tudjátok rendezni az ügyet, és ez átad ennek, átad a bírónak, átad a börtönbe, és hogy így olyan fura lehet, hogy Jézus arra tanít, hogy hát többen rá, hogy ez a saját érdeked is. És nem szabad emellett elmenni vagy legyinteni. Igen, néha annyira bele vagyunk ragadva akár érzelmileg, hogy nem segít más, mint egyszerűen saját magunknak azt mondani, hogy figyelj, ez a te érdeked is. Tedd meg, ez a te józan megfontolt érdeked is. És ez nem baj. Mert a legfontosabb, hogy történjen a megbékélés. Nagyon fontos itt ezen a ponton hozzátenni, ezt még egyszer, amit az elején elmondtam, és biztos értitek, ez nem azért van, hogy utána megveregessük a vállunkat, hogy annyira jó emberek vagyunk, hanem azért, mert ez az Isten rendje. Emlékeztek? A törvényről van szó, az Isten teremtett rendjéről, és az Isten rendje, hogy megtörténjen a megbocsátás, a rendezés. Egyébként az a szó, amit itt használ az az ember, aki megbékül, az azt jelenti, hogy rendezett gondolkodású. Valaki, aki rendet képes rakni a gondolataiban és a kapcsolataiban. Na de mi a megbocsátás végül röviden? Keresztény emberként azt mondhatjuk, hogy azért bocsátunk meg, és azért tudunk megbékélni, mert Krisztus velünk megbékélt. Krisztus által Istennel egy rendezett kapcsolatunk lehet. Tovább adjuk azt, amit mi is kaptunk. Ugye? Ezt imádkozzuk a mi atyánkban. Bocsáss meg nekünk, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. A megbocsátásnak a forrásai tehát nem mi vagyunk, és ez egy nagyon jó hír. Mert ha akkor bocsátanál meg, amikor mi képesek vagyunk rá, akkor nagyon nagy bajban lennénk. A megbocsátás forrása tehát Isten. És a megbocsátás az tulajdonképpen egy döntés, amikor azt mondom, hogy elengedem a tartozást. És jól tudom, hogy én innen nagyon könnyen mondom ezt neked, aki pedig benne vagy egy élethelyzetben, ami lehet, hogy nagyon nehéz, és nagyon régóta hordozod, és azt mondod, kösz. Erre még nem gondoltam, hogy meg kéne bocsátani. De most itt ezen az Isten tiszteleten én hiszem, hogy ezeken az emberi szavakon túl Isten munkálkodhat benned, és elvégezheti, hogy ne vidd tovább azt, ami harag benned, és lépjél egy lépést felé, és legalább hívd segítségül Istent, hogy meg tud bocsátani, és el tud engedni a haragot. A megbocsátás nem jelent felejtést, nem jelenti a bűnök elnézését, nem jelenti azt, hogy nem fáj, ami történt, és nem múlik azon, hogy a másik ember hogy viselkedik éppen velem. Észbontó ez az egész, és azt mondhatnád, hogy Uram, inkább vedd ki a szívemből a haragot valahogy, vagy felejtsem el, de nem ez történik. De ez az ige nem más üzen nekünk, mint hogy cselekedj. És nagyon-nagyon fontos, mindennél fontosabb a bocsánatkérés és a megbékélés. És ez azért lehetséges, mert Krisztus ebben megszabadított bennünket, és ezt készíti el a számunkra. Na de végül hol van a helye a haragunknak? Rendben, rendben, akkor nem gyilkolászunk szavakkal meg gondolattal se, oké, meg kell bocsátani, értem. Mit kezdjek a haragommal? Nem lehet az, hogy azt mondom, hogy nincs, amikor van, ugye? Isten semmiképp nem arra hív, hogy hazudj magadnak, hogy már nincs harag. Jó, nem haragszom, de egyébként meg igen. Szeretném kimondani, amit már szintén elhangzott, hogy mindenkinek van haragja, és a harag alapvetően egy olyan dolog, aminek meg lehet a helye abban, amikor valaki saját magát védi, akár van úgynevezett jogos harag bizonyos helyzetekben. Igen, még annak is van haragja, aki nem olyan kirobbanó, hanem inkább ilyen passzív módon sértődékeny, vagy várja, hogy kitalálják a gondolatait, vagy a szemünkben mosolyog, de belül dühöng. Két fontos igét hadd idézzek ide. Jakab levelében ezt mondja a Szentíró, tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Ebben is az van, hogy a haragot lehet késleltetni, és egy felnőtt ember ugye erre képes. Ugye egy gyerek nem képes rá, de egy felnőtt ember erre képes lehet Isten segítségével. Az Efézusi Levél 4. részében pedig ezt olvassuk. Haragudhattok, de ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek. Sokszor hallottam ezzel az igével kapcsolatban, hogy ez mennyire nehéz megtartani, és valaki ebből egyébként törvényt csinál, és mondjuk úgy akar valakivel kibékülni, mert retteg ettől az igétől, hogy nehogy valami legyen, hogyha lemegy a nap a haragunkkal, hogy még alkonyat előtt mindenképpen rendezni akarja a dolgot. Ez egy nagyon aktív felszólítás, és én azt gondolom, hogy előfordulhat, hogy lement a nap a haragoddal, akkor a következő nap ne menjen le. Nagyon fontos, hogy ez sem egy kényszer, hanem egy hívás legyen Istentől arra, hogy rendezni akarjuk a dolgokat. Igen, a haragnak lehet helye, de a dédelgetett vagy más ellenfordított harag, amikor motivációvá válik, akkor ez nem lesz jó. Csak néhány példa. Mit kezdjünk a kapcsolatainkban a haraggal? Azt gondolom, hogy aminek egyáltalán nincs helye az életünkben, és amire nem mondhatjuk azt, hogy ez oké, ami kontrollálatlanul mindent eláraszt. Amikor valaki azt mondja, hogy én ilyen ember vagyok, én ilyen dühös ember vagyok, és olykor tényleg a környezetedet elárasztod a haragoddal. És ennek az ellentéte is, amikor mondjuk két napig nem szólsz azokhoz, akik szeretnek, mert ezt így kezeled. Mind a kettő dolog a haraggal való visszaélés. Nem erre gondol Isten. A megbocsátás folyamatában másodszor viszont nagyon nagy jelentősége van a haragnak. Az előbb azt említettem, hogy úgy kerülhető el, vagy úgy lehet elengedni a haragot, hogyha megbocsátunk, de fordítva olykor előfordul az, hogy nagyon gyorsan túl akarunk lenni egy megbocsátáson, és előtte elfelejtünk haragudni. Először meg kell fogalmazni azt, ami fáj, ami nehéz, és azt Istennél vinni, és utána tudunk jól megbocsátani. Nagyon súlyos következményei lesznek, hogyha egyáltalán nem tudunk haragudni. Megint csak beszélgetek valakivel néhány héttel ezelőtt, és egy nagyon-nagyon súlyos családi helyzetben a fiatalok, a gyerekek a családban nagyon súlyos tüneteket mutatnak a családról, és megkérdezem azt, hogy egyébként a családban hogyan beszéltek a nehéz érzésektől, és hol van a helye a haragnak, és kiderül, hogy ebben a családban nem lehet harag egyáltalán jelen. Mindenki folyamatosan mosolyog, mindenki nagyon szereti egymást, mindenki übercuki, és minden ilyen. Hát ebben a helyzetben nem csoda, hogy szenvednek azok, akik ott vannak. Annak helye van, hogy kifejezzem, hogy valami fájt. Ki lehet mondani akár, hogy most dühös vagyok. Ki lehet fejezni határokat és nehéz érzéseket. Ennek mind helye van. De ahol a legjobb helye van a haragnak, az nem más, mint Isten, és az Isten jelenléte. A Szentírásban nagyon sokszor találkozunk ezzel, és ezzel szeretném befejezni az igehirdetést, mert onnan indultunk, hogy Jézus figyelmeztet a nevű parancsolatnak a súlyára, és vágyunk arra, hogy átjárja az Isten szeretet az életünket, a szívünket, hogy ő megszabadítson bennünket, hogy a Krisztus áldozatáért, a Krisztus keresztjére nézve szabadok legyünk minden gyűlölettől, haragtól, ami bánt, ami kötöz bennünket. De a Biblia írói mintát adnak, hogy hogyan lehet Isten elé vinni a haragot. Nagyon sokan Isten elén illedelmesek vagyunk, egyébként a mindenható Úrról van szó, szóval nem baj, ha tiszteljük őt, de hogy így a nehéz dolgokat lehet elé vinni, sőt, kell elé vinni, mert ott van a legjobb helyen is. Hadd hozzak három ilyen példát befejezésül. Nem tudom, ki ez, aki olvassa a református bibliaolvasó kalauzot, nem kell feltenni a kezeteket, csak így felteszem a kérdést. Mostanában vagy velünk van reggelente az igolvasásban, az Olvassuk Együtt alkalmazásban 7:30-tól minden reggel. Jeremiás síralmai harmadik részében, ahogy a Szentíró mondja a fájdalmat, a pusztulás felett érzett fájdalmát, és kesereg Isten előtt, és imádkozik előtte, egyszer csak így kitör. Figyeljetek, ez van leírva. Mondja a fájdalmát, a nehézséget, és szóba kerül az ellenség, és egyszer csak ezt mondja neki Isten előtt. Fizess meg nekik, Uram, azért, amit elkövettek. Adj nekik elborult elmét. Ez legyen átkod rajtuk. Üldözze haragod őket, pusztítsa ki őket az Úr ege alól. És az összes létező jelző bekapcsol, hogy hát ez rettenetes, szörnyű, milyen imádság ez, hogy lehet így imádkozni? Látszik, hogy még nem jött el Jézus. Nem. Arról van itt szó, hogy az Isten előtt feltárt harag, az nem kerül megvalósításra valószínűleg. Amikor Istenre bízom a bosszúállás jogát, azzal én kiengedem a kezemből, és ennek óriási jelentősége van. Isten pedig nyilván ezt a helyén fogja kezelni. Nyilván valószínűleg nem adott elborult elmét az ellenségnek rögtön ebben a pillanatban. De nagyon nagy jelentősége van annak, hogy ezt Isten elé vizem. Másrészt viszont gondoljátok el, emögött nem csak az van, hogy jó, akkor nem fogod megcsinálni, hanem ez az ember, aki így imádkozik, bízik az Isten igazságosságában. Mert az Isten tényleg igazságot szolgáltat az övéinek. Értitek? Ez nem csak egy ilyen lelki kiborulás, hogy jó, mondd el Istennek addig, legalább addig se csinálod meg, hanem ez az arra való hit, hogy és Isten pedig igazságot szolgáltat majd. És tulajdonképpen ezzel azt vallom meg, hogy Istenem, én bízom benned, hogy te erre a helyzetre letekintesz. A második példa a 139. Zsoltárból van. Szerintem nagyon sokan szeretjük a 139. Zsoltárt. Az egyik legcsodálatosabb Zsoltár az eleje. Általában a 18. versig szokták felolvasni, mert utána egy pillanat alatt hirtelen átvált ilyen dühösbe, és így az ember szinte megborzunk. Én, amikor ezt a Zsoltárt olvassák bárhol, én lehet, hogy még kevés helyen hallottam olvasni, sehol nem hallottam, hogy felolvasták volna a végét, mindig leveszik így a végét. Nem olvasom el az egészet, mert sok vers, de az előtte levő két verstől ilyenek vannak benne, hogy mi drágák nekem szándékaid, Istenem, milyen hatalmas azok száma, számolgatom, de több a homokszemeknél, és a végén is csak nálad vagyok. Bár megölnéd, Istenem, a bűnöst, és távoznának tőlem a vérontó emberek, akik családul beszélnek rólad, ellenségeid, hazugul mondják ki nevedet. Ne gyűlöljem gyűlölőidet, Uram! Ne utáljam támadóidat! Határtalan gyűlölettel gyűlölöm őket, hiszen nekem is ellenségemé lettek. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, próbáld meg és ismerd meg gondolataimat, nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Mi ebben a különbség az előző képes? Az, hogy a Zsoltáríró a mindenféle szép dolog mellett a szíve legmélyét kitárja Isten előtt, és azt mondja, gyűlölöm őket. És a végén megjelenik benne az a bizonyos belátás, amit az előbb mondtam, és azt mondja, hogy de vizsgáld meg a szívemet, Istenem. Figyelj, én most itt tartok, de mutasd meg, ha valamit rosszul látok. Ugye milyen a lázat ez? Én erre nagyon vágyom, hogy bizonyos helyzetekben egy idáig eljussak, mert az utolsó néhány vers előttig még eljutok, de idáig, hogy vizsgálj meg, próbálj meg, ismerd meg a gondolataimat, hogy jó-e vagy nem is, és vezess, azaz hajlandó vagyok másképp gondolni. Kérlek, hogy mutasd meg, ez egy nagyon fontos lépés, és ezt meg is megtehetjük. És az utolsó, és ezzel szeretném zárni, a 37. Zsoltár, ami már a megnyugvás állapotát tárja elénk. Mert hogy végső soron Isten előtt megnyugvást találhatunk, amikor küzdünk a haraggal. Az első 11 versét olvasson fel a 37. Zsoltárnak. Ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre, mert hamar elhalvadnak, mint a fű, elfonyadnak, mint a zöld növények. Bízzál az Úrban, és tégy jót. Akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködd az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossá teszi igazságodat, jogodra fény derít. Légy csendben, és várj az Úrra. Ne indulj fel, ha az alattomos embereknek szerencsés az útja. Tégy le haragodról, hagyd a heveskedést. Ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz. Mert a gonoszok kipusztulnak, de akik az Úrba reménykednek, azok öröklik a földet. Egy kis idő még, és eltűnik a bűnös, körülnézel, de nyomát se találod. Az alázatosok öröklik a földet, és teljes békességet élveznek. Hát Isten vezessen el bennünket erre, a lelkületre, hozzáállásra, működésre, és ő adja, hogy gyógyuljanak azok a sebeink, amiket mások haragja ejtett bennünk, ő szabadítson meg minket attól, hogy sebezzünk, és hadd találjunk nála megbékélésre. Mindabban, amiben csak szükségünk van, egyénileg és közösségként is. Amen. Most néhány dalt fogunk énekelni, dicsőítő vasárnap van, a hónap harmadik vasárnapja, három éneket fogunk énekelni, és ez egy olyan lelki út lesz, amiben várni fogjuk és kérni azt, hogy Isten tisztogasson bennünket és munkálkodjon, munkálja bennünk az ő igéjének a cselekvését, a hittel való megragadását.
Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy megbékeltettél Istennel, hogyha eléd állunk, akkor nem arra haragvó Istenre kell néznünk, hanem a szerető Istenre. Uram, áldunk azért, mert gyógyítasz minket, gyógyítasz a sebeinket, gyógyítod, amiket esetleg a harag mások szavai okoztak bennünk. És könyörgöm azért, hogy gyógyítsd azokat a sebeket is, amiket mi okoztunk másokon. Uram, kérlek, hogy taníts minket a vizen járni, te légy az, amikor a bennünk háborgó haragot lecsendesíted, mint a tengert, és arra hívsz minket, hogy elinduljunk, te légy az, aki előttünk jársz. Te légy az, akire rá tudunk tekinteni, és nem süllyedünk vissza a harag hömpölygő tengerébe. Uram, taníts minket, mint gyülekezet, arra, hogy ne tápláljuk magunkban a haragot, hanem tudjunk odalépni testvéreinkhez, és tisztázni a különböző nézeteltéréseket, problémákat. Te légy az, aki tanítasz minket a munkahelyen, közösségben, családunkban, nem a harag oldalán állni, hanem a megbékélés oldalán. Uram, tanítsd a népünket, nemzetünket, nem a gyűlölet, nem a egymás utálatára, hanem pont a szeretetre és a egymás szeretetére, a mások külön megtartására. És Uram, kérlek, hogy vess véget a háborúnak, ahol a gyűlölet, a harag, az Úr, a sátán rombol életeket. Te légy, aki ebben megállítod az embert, és megoldást nyújtasz. És mondjuk el Jézustól tanult imádságot is együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.